Sörömkonyha. Gasztropercek a Halas Rádióban.
Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Bajnai Diana vagyok. Mai magazinunkban Mester Sándor, kiskunhalasi népművelővel beszélgetünk. Üdvözlöm a műsorban.
Jó napot kívánok, én is üdvözlöm a hallgatókat.
Kicsit új irányba megy a műsor, és most találkozunk először. Kezdetnek egy kisebb bemutatkozást szeretnék kérni. Hol találkozhattunk önnel, hogyan jött a főzés az életébe, és manapság mennyi idő van erre?
Én kiskunhalasi vagyok, tehát velem nagyon sokan szoktak találkozni, és olyan helyeken is dolgoztam, ahol elég sok emberre kerültem kapcsolatba. Többek között majdnem 20 évig a Fősvárosi Iskolába tanítottam, dolgoztam népművelőként. Jelenleg a Család és Gyermekjóléti Központban dolgozom, de hát amellett nagyon sok más dolgot is szoktam csinálni. Mikor a szerkesztő asszony az előbb megkérdezte, hogy hogyan szólítson, én azt mondom, a legegyszerűbb a népművelő, mert akkor nem kell körbe mesélni a dolgokat, és valóban én úgy gondolom, hogy a Debreceni Kossuth Lajos Tudományi Egyetemen végeztem történelmi népművelés szakon, illetve hát mire mi végeztünk, akkor az már közműveledési előadó volt hivatalosan, de úgy gondolom, hogy a klasszikus népművelőképzést kaptuk a barátaimmal együtt. Azaz olyan lehetőségeket mutattak meg nekünk, olyan ismereteket adtak nekünk, amik talán képessé tettek bennünket arra, hogyha megszereztünk valami ismeretet, átadhassuk, továbbadhassuk másoknak. Úgy gondolom, egy kicsit talán ez a főzés című történet is ebből jöhetett.
Tehát akkor például anyuka vagy nagyszülő nem játszott szerepet abban, hogy mondjuk egy férfi ember elkezdjen főzni?
Szerepet nem játszott, de azt tudni kell, hogy a nagymamám, tehát nekem a család egyik ága Nógrád megyéből Szirákról származik, a nagymamám a híres Sziráki Telekidégen Feldkastélyban volt szakácsnő. A feleségem édesanyja élelmezés vezető és konyha vezető volt János Halmán, tehát jöhetne innen is, és édesanyám is nagyon jó főzött természetesen, jöhetne innen is, de abszolút nem innen jön, egészen más irányba jönnek ezek a dolgok.
És akkor szakácsiskola vagy szakácsképző, tehát ilyen akkor nem volt az életében?
Nem. A szakácsiskolához annyi közön van, hogy egy időben, mikor a kereskedelmi és vendéglátóipari szakmákban rendeztek ilyen versenyeket, akkor meghívtak zsűritagnak, ami egy nagyon jó foglalkozás volt, mert kellett ülni egy asztalnál, és kellett figyelni, hogy a pincér hogyan szolgálja fel az ételeket, és hát utána minősíteni kellett, hogy milyennek érezzük ezeket az étkeket. Több alkalommal egy Kiskunhalason, Kecskeméten, Kiskunfélegyházán volt lehetőségem részt venni ilyen versenyeken, aminek annyi haszna volt, hogy a bennem meglévő keringő ösztönös dolgokat talán egy picit összerendezték a zsűritársaim, akik elmondták, hogy most erre figyelj, most arra figyelj, most ezt nézd meg, most ennek ilyennek kell lenni. De ez egy ilyen abszolút autodidakta ismeret elszívás vagy felszívás volt, de semmi közöm se a szakás szakmához, se a hivatásos főzéshez.
Manapság ugye mindenki dolgozik, rohan, szürke hétköznapok. Mennyi idő van a konyhában főzésre?
Ezt én igazából nem tudom, tehát nem ebből a irányból közelítem meg a kérdést, ahogy mondtam, én Debrecenben végeztem a Kossuth Lajos Tudományi Egyetemen, ahol volt egy zseniálisan jó testnevelés tanszék is, ami számomra azért volt érdekes, mert én akkor még versenyszerűen boxoltam, tehát nekem hivatalosan nem kellett volna járnom testi órákra, elég volt bemutatni a sportigazolást, hiszen versenyeztem, hetente 3-4 edzésen részt vettem, plusz a hétvégén versenyeken, de olyan hangulata volt a testi tanszéknek, hogy bejártunk. Ott azt vezették be, hogy ilyen sport szakcsoportokat indítottak, tehát kit mi érdekelt, arra járhatott egy-egy fél évet, kosárlabdázni, judózni, teniszezni, sőt az agrárosokkal közösen még lovagolni is mehetett, akinek arra volt kedve. Engem a turisztika érdekelt már akkor is, és amellett, hogy más sportágokat is felvettünk, két dologra jelentkeztem, és nagyon hálás vagyok Csendes anyabácsának, az akkori tesi tanszékvezetőnek, hogy megismertetett engem a vízitúrázással, és megismertetett engem a sítúrázással. Ez annyit jelentett, hogy másodéves koromban bekapcsolódtunk ebbe a dologba, és aki ötödéves koráig legalább két ilyen kurzuson és hozzákapcsolódó nyári vagy téli táboron részt vett, az kapott egy kis papírkát, ami följogosította őt arra, hogy vízitúrákat vagy sítúrákat vezessen, ami igazából nem jelentett semmit, csak bátorságot adott. Tehát úgy éreztük, hogy mi ehhez valamennyire értünk. Persze érteni majd aztán a rákövetkező 10-15 év alatt szereztük meg a hozzávaló tudást. Hát ebből igazából a vizitúra az, ami hozta azt, hogy rákényszerültünk a főzésre, de persze volt egy másik kanyar is, én népművelőként kezdtem el dolgozni itt Kiskunhalason, és utána pedig a KISZ-bizottságon dolgoztam, ami akkor az egyetlen meglévő és működő ifjúsági szervezet volt. Ott voltam ilyen szabadidőszervező, szabadidőfelelős, és rengeteg sok tábort, túrát szerveztem ott is. Tehát gyalogos, természetjáró túrákat, illetve vizitúrákat szerveztünk, vezettünk. Egy másik dolog kapcsán éppen összeszámoltam, közel fél száz az a vizitúra, ami amit vezettem, a Dunán gyakorlatilag Hunytól Mohácsig, a Tiszát végigjártuk, a Bodrogot végigjártuk, a Kőröseket végigjártuk. Most éppen Kanizsán voltam kint tegnap előtt, az idei nyári vizitóránkat úgy tervezzük, hogy elindulunk a Tiszán Magyar Kanizsáról, és eljutunk a Dunáig, Szalánkeménynél akarjuk abba hagyni a túrát. Ebből indult a dolog, tehát igazából egyrészt túrákon, táborokon, szabadidős programokon megnéztem, hogy mások mit főznek, hogyan főznek. Amikor meg én voltam a táborvezető, főleg amikor gyerekekkel, fiatalokkal voltam, akkor meg kellett oldani. Tehát azért evesztünk, vizen voltunk, számunkra idegen közegben, viszonylag nagy fizikai megterheléssel, bár azért ez nem gályarabb képző tábor, ahogy mondani szoktam, tehát nem arról szól a történet, hogy csak húzunk. De naponta egyszer egy főtétel, egy melegétel, ami ráadásul tápláló, az szükséges volt. És akkor valamit kellett készítenem, ami ugye mindig ötletelésen múlott, mert nagyon ritkán tudtuk reggel, hogy mit fogunk főzni délbe vagy este, amit a helyi kisbolt adott. Tehát el lehet azt képzelni, hogy megjelentünk egy kis tiszamenti faluba, és azt mondtam reggel a boltba, hogy kérek 80 darab zsemlét, furán néztek rám, mert az lehet, hogy az egész heti rendelés volt, itt hirtelen megbeesett egy jó csomó ember. Mondjuk ez persze nem egészen így volt, mert azért előkészítettük, leleveleztük, jeleztük, hogy ekkor és ekkor ott leszünk. Tehát a kisebb boltoknak a kínálata korlátozott volt. Volt, amikor darált húsból főztem gulyáslevest, mert a gyerekek éhesek voltak, mondjuk jól is esett nekik, ez egy másik történet. De rá volt az ember kényszerítve, hogy a vízparton egyszerűen, gyorsan olyan kajákat készítsen, amivel jól lehetett lakni. Szerencsére barátaim jól főztek sokan, keresztapám nagyon jól főzött, a Hajdúságból került kis Kunhalasra, a családban pásztorok voltak, tehát a klasszikus pásztorételek nagy részét tőle estem el még kisgyerekként, de hát a halasiak ismerik Szabó Endrét, Tóth Attillát, Leső barátomat, akikkel volt egy ilyen kis rivalizálás is, hogy egy-egy kiszes táboron, vagy egy-egy túrán, vagy egy szabadidős rendezvényen ki mit hogyan főz. Úgyhogy figyeltük egymást, bele-bele szóltunk a receptekbe, megnéztük, te ezt hogy csinálod, hogy rakod össze, és kialakult nagyjából egy szortiment, amit meg lehet csinálni. Ezekben vannak bonyolultabb ételek is, vannak nagyon egyszerű ételek is, de mégis összerakódik valami. És hát a legfontosabb, amit éppen a Szabó Endre, Tóth Attila mondott, hogy a jó bográsos főzéshez bátorság kell. Tehát el kell azt vállalni, ezt most meg fogom csinálni. Hozzáfogunk, belefogunk, ott félúton nem lehet belőle kiszállni. Ha valamit nagyon elrontottam, akkor legfeljebb nem tálalom fel, de akkor a többiek dühösek lesznek, tehát észen kell lenni, de bátorság kell hozzá. Úgy gondolom, hogy van bennem némi nemű bátorság, és nem nagyon szokott maradni a ételekből, tehát talán valami íze is szokott lenni a dolognak.
Hamarosan folytatjuk beszélgetésünket Mester Sándorral.
Sörömkonyha. Gasztropercet a Halas Rádióban.
Folytatjuk beszélgetésünket Mester Sándorral, akivel egy picit az életutat néztük eddig át, és ugye felmerült, hogy nagyon sokat túrázott, különböző vízitúrákat szervezett, és hogy azon hogyan kellett ugye hát az éhes szájokat jól lakatni. Most, hogy elkezdődik ugye a jó idő, illetve most már elkezdődnek a túrák és a kinti sütegetések, esetleg, hogyha néhány ötlet vagy gondolat lenne, hogy mire kellene odafigyelni, illetve néhány ilyen étel, hogyha lenne a tarsolyban.
Nem túraétellel kezdem, bár túra közben is el lehet készíteni, ez inkább ilyen baráti társaságoknak szoktuk, és így egy kicsit a tavasz, ősz időszaka, hiszen télen kint nem főzünk, télen általában bent szoktuk főzni, de hagyd mondjak el egy olyat, ami számomra nagyon kedves, és az előbb kérdezte a szerkesztőasszony rokoni családi kötődéshez is köthető, ez még a töröskáposzta, a klasszikus töröskáposzta. Ez a keresztapámék receptje volt, ahogy mondtam, ők a Hajdúságból érkeztek, Balmazújváros környékéről származott. Ott a disznótoros étek mindig a töröskáposzta volt. Most többen hátradőlnek természetesen a széken, székbe is gondolják, hogy persze ismerik, ez a káposzta, meg pörkölt, meg ilyenek összefőző, amit egyébként székelykáposztaként is emlegetnek. Nos, nekem az igazi töröskáposzta természetesen nem ilyen. Azt is el kell mondanom az érzékenyebb fülő hallgatóknak, hogy amikről én most itt beszélni fogok, azok nem a fogyókúrás és a fitness ételeknek a kategóriájába tartoznak, de a töröskáposztát azért ajánlom mindenkinek, akik szeretik az ilyen típusú ételeket. Ugye Halason a savanyúmája, a disznótornak a jellegzetes étke, ami szintén egy speciális dolog, épp a múlt héten volt itt egy országos konferencia, megkínáltam a résztvevőket, és nagyon ízlett nekik, fogyasztották. Kissé talán a töröskáposzta is hozzá hasonlóan készül, azzal a különbség, hogy belsőséget mája természetesen nem raknak bele. Pár éve méregbe gurultunk egyik barátommal, Debrecenbe jöttünk haza, és Debrecen környékén akartunk enni töröskáposztát, és nem kaptunk töröskáposztát, úgyhogy az első igazi töröskáposztámat én is kicsit dühönbe készítettem el, de talán nem lett rossz, és azóta is készítjük. Elmondanám a klasszikusnak tűnő receptet. Az első dolog a toroskáposztánál, hogy a toroskáposzta fehér. Tehát paprikát nem tesznek bele, amikor piros színű tetszenek kapni, az valami más típusú dolog. Ebben a komoly hitviták vannak, tehát itt gyakorlatilag majdnem vallásszakadásig vezethet a probléma a szakácsok között. Én azt mondom, hogy az igazi toroskáposzta az fehér, borsot használnak elég sokat. És ugyanúgy, ahogy a disznóvágásnál az előbb már említettem a savonyumáját, ahogy a keresztapán fogalmazott, ami elsőnek kijön a disznóból. Tehát a füle, farka, ez a oldalas vég, ez a kicsit bőrösebb, zsírosabb, húsosabb rész, és hát persze azért, ha hozzáfértek, akkor időnként tettek bele körmöt is, vagy tettek bele egy kis színhúst a lapockából, kikanyarítottak egy darabot, vagy valami elszasó dolgot. A lényeg az, hogy a hagymát megpirítottak, alaposan megdinsztelték, és arra elkezdték rátenni a húsokat, és megint a ő szavait idézem, hagyták, hogy a saját levét adja föl, tehát amikor kiadta ezt a fehéres levet, megsózták, megborsozták, és az egészből lett egy kicsit ilyen hosszabb levű pörköltszerűség. Még egyszer mondom, abszolút vegyes húsokat lehet belerakni, de aki egészségesebb életmódot szeretne folytatni, az természetesen készítheti színhúsból is, tehát lapockából vagy másból, de hát a igazi klasszikus azért az, ha egy picike zsírosabb, szalonnásabb rész is van hozzá. Föladta a saját levét, fölengedték egy kicsit a levét, és egy picit megmosott káposztával keverték el, klasszikus savanyú káposztával keverték el, babéllevelet tettek bele, jó megborsozták, alaposan megborsozták, és összefőzték, puhára készre főzték a káposztával. Azt is el kell még mondjam, ugye, hogy a disznóvágásoknál általában nagy mennyiséget készítettek minden, vagy utána még egy pár napig kitartson. A hagyomány szerint, és keresztanyámnál ezt láttam, egy nagy piros lábasba készítette el a toroskáposztát, bizony egy jó pár napig még azt lehetett fogyasztani, a savanyú káposzta megtartotta, nem romlott meg, mindig annyit vett ki, amennyi éppen kellett a családnak, kimelegítette és előkészítette. Finom, nagyon kellemes étel, nyilvánvaló a káposzta savanyúságát mindenki másképpen szereti, aki akarja jól kimossa, aki akarja éppen csak egy picit, hogy legyen minél kellemesen savanyúbb, de egy igazi jó, bőrös, szaftos, húsos, borsos alapléből, gyakorlatilag egy jó hagymás ragúból a káposzta hozzáadásával nagyon finom ételt lehet készíteni, úgyhogy őszintén ajánlom mindenkinek. Nagymamám, a halasi nagymamám, aki szintén szerette ezt, de ő azért asszony volt, ezt egy kicsit megvariálta, amikor a hús feladta a levét, akkor kockázott bele sárgarépát és zöldséget is. Érdekes volt, fura volt, de nem rossz az íze, tehát ad hozzá egy ízgazdagságot. Tehát én azt mondom, hogy kinek mihez van kedve, egy jó kis toroskáposztát is bőrös részből vagy lapockából bármikor össze lehet rakni, de még egyszer mondom, én nekem a toroskáposzta az bűn fehéren, borsosan, úgy az igazi, őszintén ajánlom mindenkinek. Igazi jó laktató kaja, tehát férfi baráti társaságoknak ideális ahhoz, hogy utána meg lehessen beszélni a világ dolgait egy-két üveg sör mellett, hogyha éppen úgy alakul.
Hol érdemes beszerezni az alapanyagot, mondjuk egy savanyú káposzta, az ugye már kapunk a boltokban bárhol, viszont ugye még ha kimegyünk a piacra, akkor ott a kis edényekből még elő-elő kerül. Melyik az érdemesebb?
Én mindenképpen a házit javasolnám. Tehát azok egészen biztosan, ma már semmire sem mehetünk biztosan. Tehát ugye régen nekem meg volt a Banga János néni, aki ott volt a szomszédban, hozzájártam. Aztán ott volt a Soltész néni, aki ott lakott a zeneiskola mögötti kis részen. Sajnos ők már nincsenek. Tehát ott mindig biztosra lehetett menni. Ott meg lehetett venni a jó káposztát. Én azt mondom, hogy és nem bántva semmelyik boltot se, hiszen magam is oda járok természetesen vásárolni, de az áruházláncokban ott a tömeg a lényeg, gyorsan pörögjön, legyen, vigyék, mindig föl legyen töltve a készlet. Én azért erre rászánnám, tehát mindenképpen kimennék a piacra, a piacon több helyen árulnak, én meg szoktam kóstolni, sőt nekem a piac igazából arról szól, hogy ha kimegyek, veszek egy 20-25 dek a savanyú káposztát, az én kedvenc káposztásomnál, és amíg mászkálok a piacba, azt szépen megeszem. Tehát általában a savanyú káposzta C-vitamin tartalma miatt, különböző rostanyagok miatt azt hiszem, hogy mindig ajánlható. Én nekem erről szól a piac, és akkor megkóstolom, melyik a jó, melyik a finom, melyik az, ami beválik. Tehát én úgy gondolom, hogy a káposztát nagyon alaposan meg kell nézni. A húsnál szintén hasonló a helyzet, nagyon jó hentesek vannak halasan. Nekem is van 4-5 olyan jó barátom közülük, akit most direkt azért nem sorolok el, egyrészt mert reklám, másrészt mert nem akarok kihagyni senkit, de érdemes azt megbeszélni egy hentessel. Általában hétfőn, kedden már tudja az ember, hogy pénteken, szombaton, vasárnap mit fog főzni, elmegy, megbeszéli ebből, hogyha jön neked, akkor készíts nekem össze. A jó hentesek és ma már szinte mindegyik fűrésszel dolgozik, tehát nem lesz szilánkos a csontos rész, nagy tisztaság van, megbízhatok. Nyilvánvaló, ha szombat reggel 10-kor odaesek hozzá, hogy gyorsan adjál nekem 5 kiló húst és vágd össze kockára, akkor nem fogja megcsinálni, hiszen máskor fognak. De ha hétfőn, kedden, szerdán szólok neki, hogy péntek szombatra valami kéne, nagyon szépen előkészítik, én maximálisan bízom az itteni hentesekbe, és úgy készítik össze, hogy akarjuk, sőt, azt is megteszik, hiszen nagyon régóta dolgoznak a szakmában. Hogyha én nem tudom, hogy konkrétan mit akarok, azt mondom, hogy szeretnék egy toros káposztát, vagy egy kocsonyát készíteni, vagy valami roston sütögetést a srácokkal, de nem vagyok benne otthon, megmondom nekik, akkor ajánlanak, összekészítik, összepakolják. Tehát én úgy gondolom, hogy minden főzésnek, és ahogy néztem a korábbi műsor hangalbumban őrzött anyagait önöknél, biztos, hogy ezt mondták az előttem szólók is, hogy a jó étel alapja a jó alapanyag kiválasztásánál kezdődik. Ma már nem látjuk azt a malacot, amelyik fölnevelkedik, mint annak idején a keresztapám oljából tudtuk, hogy melyikből eszük a toroskáposztát, ma már nem tudjuk végigkövetni a folyamatot, de én úgy gondolom, hogy a jó alapanyag kiválasztására mindenképpen érdemes rászánni az időt. Meg kell kóstolni káposztát, meg kell nézni a húst, milyen állapotban van, hogy néz ki, milyen a színe, melyik az a hentes, akitől vásárolom, és akkor nem lehet csalódni.
Hamarosan folytatjuk beszélgetésünket Mester Sándorral.
Sörömkonyha. Gasztropercek a Halas Rádióban.
Folytatjuk beszélgetésünket Mester Sándorral, aki az előző részben egy nagyon finom toros káposztát készített nekünk, és egy picit ennél a témakörnél maradva, a bográcsos ételeknél, van esetleg még valami nagyon finom bográcsos étel?
A vizitúra menü kínálatba tartom, mert a barátaim szeretik. Nem tudom, hogy mindenki a neve, lecsós csirke vagy lecsós hús, nem tudom igazából melyik a pontos név. Azt el kell mondanom, hogy ez kicsit ilyen húsvéti ételként indult, jó magam egy ilyen európai körutazással foglalkozó tévéműsorban láttam, és a görögök készítették, ők bárányból készítették el, és egy kicsit görögösen, balkánosan csinálták a lecsót. Én magyar módra csinálom, csirkével vagy sertés húszszeletekkel, ahogy mondtam, attól függ, hogy mit kapok a parton. Ugye nyáron mindig érdemes lecsót csinálni. Eleve én szeretem a lecsót, ezért különösen érdemes csinálni, de remélem, hogy sokan szeretik. Friss, gyorsan meg lehet csinálni, nincsen vele nagyon nagy gond, össze lehet rakni. Nos, az a lecsós csirke, amit én szoktam csinálni, és több barátomnak a kedvenc étele, és tudom, hogy ő maga is csinálja. Elmondom, hogy hogyan készül. Egy bográcsba meg lehet csinálni, pici pakolást igényel, de egyébként egy bográcsba összerakható. Én személyenként két csirke egész combot szoktam számolni, inkább maradjon belőle, mint hogy kevesebb maradjon. A combokról leszoktam szedni a bőrt, hogy jól meg lehessen sütni. A bográcsba öntök olajat, vagy olvasztok ki szalonnát, attól függéppen, amikor mihez van kedvem. És amikor már forr az olaj, vagy kisült elegendő zsír, akkor megsütöm a csirke combokat. Szinte majd, hogy nem készre sütöm, tehát azt úgy el szoktam készíteni, és akkor kiszoktam szedni. Annyi zsíradékot szedek le, hogy ne legyen túl sok. Tehát nem mondanék mértékegységeket, mert kinek mekkora bográcsa, meg milyen típusú halfőző vagy pörköltfőző, az ebből a szempontból mindegy. És amit én most a csirkével csináltam, azt meg lehet csinálni más hússal is, és a görögök a báránnyal csinálták. Tehát a bárányt jól megsütötték, jó forró sercegő olajba, ők hát értelemszerűen olívaolajba tették be, megsütötték a bárányt és kiszedték. És ezt követően csinál az ember egy klasszikus, hagyományos lecsót. Hagyma, paprika, paradicsom. Megint hitvitát lehetne kezdeni, hogy van, aki egyszerre rakja össze, és akkor úgy süti, pirítja, párolja össze, van, aki külön rakja össze, van, aki a hagymát és a paprikát egyszerre rakja oda, és a paradicsomot csak a végén teszi oda, hogy az csak a levét adja ki. Lehet ezen vitatkozni, mikor mennyire van időnk, mikor mennyire van kedvünk. A görög receptben egyébként egy kicsit ilyen balkános volt, ott tettek bele padlizsánt és tettek bele cukkint és nagyon sok mindent. Egyébként én is szoktam a lecsóba, én úgy gondolom, hogy jó. Arra kell ügyelni, hogy ezek ugye, ahogy megmelegszenek, szinte már készen is vannak, nem szabad hagyni, hogy itt teljesen szétkenődjenek, de érdemes azt is beletenni, nem szokott egy rossz dolog lenni. Tehát elkészítem a lecsót, és amikor már a lecsó nagyjából készen van, ahogy ezt édesanyám mondta, roppanós egy picit a paprika még, tehát egy nagyon kicsit kell még neki dolgozni, akkor kiszedem a felét. A lábasban, hogyha valaki lábasba készíti, én a bográcsban maradt lecsóra szépen visszahelyezem ezeket a hús szeleteket, hogyha annyian vagyunk, hogy egy rétegben meg tudom csinálni, akkor egy rétegben, hanem akkor elkezdem rétegezni, egy réteg hús, vissza rá lecsó, egy réteg hús, vissza rá lecsó, és egészen kis lángon innentől kezdve már, mert nem akarom, hogy essen szétdőljön, és nem is keverem, nem is nyúlok hozzá, szépen lassan elkezdem melegíteni, és megint édesanyámnak a szavait idézem, mikor följön neki a buborékja, akkor hagyom abban, magyarul összerottyantom a sült húst ezzel a lecsós rétegekkel, és mikor egy picit a tetején már úgy elkezd pöszmörögni, tehát ilyen kis apró buborékok jönnek föl, akkor szoktam leszedni. Nagyon óvatosan kell tálalni, hogy a hús azért ne essen szét, hiszen ő az már megvolt egy kicsit sülve, most összefőtt ezzel a lecsószavtal, és az egésznek van egy nagyon kellemes íze. A lecsónál egy picit több a sült húsnak a ízével, adalékával, ízharmóniájával, és a sült húsnál is több, hiszen kap egy ilyen lecsós valamit. Ha odafigyeltem rá, hogy ne essen szét, ne törjön darabokra a hús, nagyon szépen ki lehet tálalni, és nagyon finom elfogyasztva. Még egyszer mondom, azt mondták, hogy a Thesszaloniki környékén a görögöknek az egyik ünnepétele, ugyanez bárányjal, és ahogy mondtam, egy ilyen balkáni típusú, sok mindent belepakolt lecsóval. Működik a dolog, csirkét majdnem mindenütt lehet kapni, vagy másfajta húst majdnem mindenütt lehet kapni, lecsót összeszedni nagyon nagy durranás, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez bárhol megfőzhető, de baráti társaságoknál, vagy akár húsvétkor ezt lábasba, fazékba elkészíteni otthon nem egy rossz étel, érdemes megpróbálni, azt hiszem.
Milyen fűszereket használjunk, ugye sóbors az alap?
Sóbors az alap, én paprikát nem szoktam rakni a lecsóba, erről is van mindig vita. Sóbors, és hát ha úgy ráfigyelek, azért azt tudni kell, hogy ha megyek túrázni, akkor mindig van egy ilyen kis fűszeres dobozszerűség, összepakolom. Én nagyon szeretem a zöld fűszereket. Én kedvelem benne a bazsalikomot, kedvelem benne az oregánót, ezek nem szokták elrontani. Azt is megmondom, ez megint mit a kérdés, de nem szabad sajnálni a pénzt, de egy ilyen igazi klasszikus kis vegeta nem rontja el. Tehát nem a nagyon olcsó vegeta, mert azt tudjuk, hogy só meg egy kis színezék, hanem amiben látom a szárított zöldségdarabkákat, meg elszasó dolgokat, érdemes arra is rászállni a pénzt. Abból mindig viszek magammal, erős paprikát és vegetát mindig viszek magammal az útra, de egy igazi jó kis vegetával egy picit meg lehet hinteni magát a lecsót, és amikor ez összefül, akkor nagyon szépen kiadja az ízét.
És egy jó frissen sült kenyérre.
Hát, ahogy kenyérről szólnak a viták, én alkatomnál fogva, meg lassan életkoromnál fogva kerülöm a fehér kenyereket, de hát azzal az igazi természetesen nagyon szépen föl is lehet állni, és finom is hozzá egy kis fosztós kenyér. De önmagában is úgy gondolom, hiszen a zsíradék nagy részét leszedjük, a többit a lecsó fölszedi, a húsokat kisütöttük, tehát aki éppen kerüli ezeket a dolgokat, az adott esetben meg tudja enni kenyér nélkül is.
Szuper, jól hangzik. Folytatjuk a beszélgetésünket Mester Sándorral.
Sörömkonyha. Gasztropercek a Halas Rádióban.
Folytatjuk beszélgetésünket Mester Sándorral, akivel eddig egy jó kis toroskáposztát készítettünk, és egy ilyen kis lecsós húst, ami igazából akár bográcsban is elkészíthető. Egy picit, hogyha a könnyebb ételek felé megyünk, és egy picit próbálunk odafigyelni az egészséges életmódra, akkor milyen könnyű ételeket vihetünk magunkkal mondjuk túrára?
Ugye túrákon mindig kell azért valami, ami amikor nem állunk megfőzni, elfogyasztható és energiát ad. Családi szóhasználatban kenőcsöket szoktam, vagy szoktunk készíteni. Ez igazából azért odamutat, amikor még a fiam kicsi volt és jött velem síelni, a gondoskodó édesanyja mindig készített valamit, amit egy kisgyereknek is akár oda lehetett adni, vagy hát reggeli pótléknak, vagy ebédre ki a pályára ki lehetett vinni. És ez úgy benne maradt a családi szokásrendben, meg most már a barátaim szokásrendjében is olyannyira, hogy úgy március 18-a környékén, mikor nemzetközi sándornapok vannak, a kollégáim merelve kérni is szokták ezeket a kenőcsöket. Kétfélét mondanék, az egyik, ez egy házi májkrém, hogyha fogalmazhatok így, ami nem könnyű, viszont nagyon finom, ezt meg kell, hogy mondjam, a fogyókúrázó hölgy kollégáim is ilyenkor fő szokták függeszteni a fogyókúrát. Nagyon egyszerű a dolog, gyakorlatilag máj és libahály van összesütve egy kicsit befűszerezve. Szoktam venni egy olyan 60-70 dek a libahájat, bőröset, mert nem rossz a bőrös részese neki, ezt ki szoktam sütni teljesen totál kisütőm. Ebbe bele szoktam rakni egy olyan 70-80 dek a sima csirke májat. Mielőtt belerakom, természetesen, hát én ehhez egy olyan 3 öklömnyi hagymát össze szoktam vágni csíkra vagy kockára, belerakom, egy kicsit megpirítom, belerakom a májat, azt is bele sütöm gyakorlatilag. Tudom, hogy itt van 3 perc, 5 perc, 10 perc, mindenki mást mond, hogy hány percig kell a májat sütni, én ezzel nem nagyon szoktam foglalkozni, mert össze szoktam törni, tehát ha véletlen keményen maradna, akkor sincsen különösebben nagy gond. Belesütöm a májat, leveszem, megvárom, amíg kihűl. Egyet felejtettem még el, a máj sülésének a vége felé, hát egy olyan 3-4 gerezfok hagymát bele szoktam aprítani, megint mindegy a méret, mert a végén úgyis a egészből egy lesz. Leveszem, hagyom, hogy kihűljön. Hát korábban elsősorban villával megtörtem, hogy úgy kicsit olyan rusztikusabb állaga legyen neki. Ez a rusztikus szó nagyon jó, Jamie Oliver használja, szerintem lusta szakácsok kedvéért találta ki, jól mutat a dolog. De hát nevezzük rusztikusnak, villával összetöröm. Az utóbbi időben azért már egy kicsit elegánsabban szoktam, amikor kihűlt, akkor botmixerre össze szoktam venni, és az egésznek lesz egy ilyen jó kis állaga, nem fogyókúrás, tehát azért benne van 60 deka körüli háj, libazsír, benne van 70-80 deka a máj, hagyma, fűszerek, megint abszolút vegyes fűszert szoktam használni. Ugye mi férfiak hajlamosak vagyunk, és azért nem tudunk receptet mondani, mert fölnézünk a pócra, ami ott van, azt gyorsan belerakjuk, mert a külön jog egybe is jó lehet, de ez is elbír az oregánót, a kakukkfüvet, tehát ezeket a fajta dolgokat. És megint azt tudom mondani, hogy üvegbe rakjuk, és hidegbe tartjuk eléggé sokáig, tehát több napig eláll egy kis reggeli pótléknak, bárminek ilyenkor jó. A másik az a lányomnak a kedvence, ő hozta egyszer egy ilyen bibós egészségnapról, ami gyakorlatilag semmi más, mint valami nekünk tetsző, finomnak tűnő zöldség megfőzése, brokkoli, karfiol, cukkinit megfőzni, nem teljesen szétfőzni, hogy szétessen, gyakorlatilag fedő alatt forró vízben megfőzni, hagyni kiülni, és most lehet, hogy csúnyán fognak rám nézni megint a különböző kaja hívők meg kaja imádók. Sima tömlős sajtot szoktunk használni, valamilyen ízesített sajtot, kinyomjuk ebből a tömlőből, és megint először villával, utána pedig botmixerre, picit megsózva, picit megízesítve összekeverjük, és ennek lesz egy ilyen ízesített sajtkrém változata. Látom, hogy a szerkesztő a szunok is elkerekedett a szeme, érdemes kipróbálni. Tehát én egy ilyen kétöklömnyi brokkolihoz szoktam használni kettő ilyen kemping sajtot, van, amikor paprikást, van, amikor sonkás ízesítésűt, vagy van most már füstölt ízesítésű, kinyomom, összekeverem, botmixerrel az egészet szépen összekeverem, a színe is szép lesz neki, tehát kapunk egy ilyen zöldes valamit, és megint ezt szépen ki lehet adagolni üres tejfölös dobozba, vagy bármibe el lehet vinni, és kenyérrel, vagy pirítós kenyérrel egy nagyon finom krém lehet, zöldséges krém, amit viszont a fogyókúrázók is már el szoktak fogyasztani, mert egészséges szokott lenni. És akkor még egyet hagyd mondjak, és egy régi barátra, jó ismerősre emlékszem, akinek a fiát tanítottam, családja itt él Halason, sajnos ő már pár éve nincs közöttünk. A családi használat ezt úgy hívja, hogy Habib saláta. Ugye Kohi Habib, aki egy pár éve ment el közülünk, neki volt az alkotása, egyszer egy ilyen tanári, lengyel testvériskolai találkozón készítette, ami egy padlizsán saláta, ami nálunk a családban és a barátoknál is a number van, ha használtok ilyen külföldi jellegű kifejezést. Furának tűnt, de hihetetlenül finom. Sokféleképpen készítik ezt is, ahogy ő elmondta nekünk, ő készítette, és azért hát Habib salátának hívjuk. A lényeg a dolognak az, hogy padlizsánt jó alaposan megmossuk, és ilyen fél centinél picit vastagabb karikákra vágjuk, a héja is meg szokott neki maradni, és ezt olívaolajba mind a két oldalán aranybarnára megsütjük. Szépen forgatjuk, és megsül mind a két oldalán, de aranybarna lesz a belső része is. Attól függ, hogy mekkora mennyiséget készítünk. Én általában nagy pohár joghurtot el szoktam keverni, ha a család nem tiltakozik, akkor két gereszt, ha tiltakozik, akkor csak egy gereszt apróra tört fokhagymával. Teszek bele fűszert, van, aki ebben megint tesz piros paprikát, van, aki nem. Kis sót, kis fűszert, kis zöld fűszert teszek rá, ezt jó alaposan elkeverem, és egy jénaiba vagy egy másik tálba megint meg kell várni, hogy kihűljön a paddizsán, tehát a kisülés után kihűljön a paddizsán, alulra egy réteg joghurt, ez a fűszeres fokhagymás joghurt, rá egy réteg paddizsán, joghurt, rá egy réteg paddizsán, joghurt, rá egy réteg paddizsán, és a végét megint joghurttal lezárom. Berakom a hűtőbe, ennek kell, tehát ennek egy 3-4 órányi állás kell a hűtőbe, hogy lehűljön, összeérjen. Főételként is nagyon jó, tehát pirítós kenyérrel főételként is nagyon jó, de kísérőként meg zseniális, úgyhogy érdemes kipróbálni. Furcsa volt nekünk is, néztük meg, tudom, hogy kunfejetőn készítette a Habib egyszer, mikor itt voltak a lengyel testvériskolából, konyhásnénik eléggé furcsán néztek rá, de meggyőzte őket, hogy jó, és ha jól tudom, azóta több más családban is rajta van a receptkínálaton, tényleg egy finom étel, és a paddizsánt általában érdemes fogyasztani, nekem az egyik kedvencem, paddizsán krémreceptek, nagyon sok minden van, tehát gondolom erről volt már szó, vagy lesz majd szó, ezután azért nem beszéltem, de a paddizsán salátaként sütve sokféleképpen el lehet készíteni. Van, aki ezt a salátát, amit én most mondtam, én szép karikákra vágva, nagyon szépen, nagyon elegánsan föl lehet tálalni és meg lehet enni, van, aki kockákra vágja és úgy süti ki és úgy keveri el az egészet. Azért jénaiba szépen lerakva egy réteg paddizsán, és az a szép lila széle, mellette ez a fűszeres, fehéres joghurt krémmel megborítva, ez egy finom, és megint azt tudom mondani, az egészséges életmód kedvelőknek is tudom ajánlani, jó étel.
Azon gondolkodtam közben, hogy hazafelébe fogok szerezni, vagy egy brokkolit, vagy némi paddizsánt. Köszönöm szépen a beszélgetést, és remélem, hogy még találkozunk, és hogy jó ötleteket adtunk a hallgatóknak.
Én köszönöm a lehetőséget, és hát ha ízlett, akkor gondoljanak rám szeretettel, ha nem ízlett, akkor próbálják ki újra, hát másodszorra jobb lesz. Nekem, vagy nekünk, a barátaimnak, családomnak általában beszokott válni. Köszönöm szépen a figyelmet.
Köszönjük szépen, műsorunkat meghallgathatják a Halas Rádió hanga, a Bumában tartsanak velünk.